Vendégeket is köszönhetünk. Tóth Krisztina, a Marosvásárhelyi Városi Sportklub játékosa, illetve Gergely Ákos a csapat edzője, akik tegnap közös erővel, a csapattal közösen kiharcolták a szuperligás szereplést, vagy virágok ligája szereplést. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szép jó napot kívánunk, szia!
Jó napot, köszönjük a meghívást.
Ahhoz képest elég sima az arcotok.
Igen, ez egy hosszú reggeli nap lesz ma, úgy érezzük. Kicsit hosszúra sikeredett a stáb részéről a tegnapi este. Örvendünk, nagyon sokat dolgoztunk, nagyon sok erőt fektettünk be ebbe a projektbe. Örvendünk, hogy sikerült. Sikerült még ide nap előtt behúzni azt, ami célkitűzésünk volt. Boldogok vagyunk. Örvendek a lányoknak is, mivel tegnapi nap oda tették és megmutatták az igazi arcukat. Örvendek Krisztinának, aki végre megkapta azt az iramot, felvette az iramot, és megmutatta azt, amit tud is játszani.
Az utóbbi időben, apropó Krisztina, ugye te bajnokság közben érkeztél haza, Nagy Disznódról, onnan igazoltál vissza, és hát úgy látszott az elején, hogy meg kell találnod a helyed. De így a bajnokság vége fele, ahogy követtem a játékodat, egyre többet és többet vállaltál magadra, egyre többet szerepeltél, és talán, ahogy tegnap az interjúban is beszéltünk, szinte minden poszton játszottál.
Igen, ez így van. Úgy érzem, hogy jól döntöttem, hogy hazatértem. Én úgy jöttem ide, hogy mindegy milyen poszton próbálom segíteni a csapatot. Ez a legfontosabb, hogy feljussunk. És én úgy érzem, hogy hozzá tudtam tenni minden meccsen egy kicsit, kicsivel mindig többet.
Te már játszottál a Virágok Ligájában. A tegnap este Jas elleni mérkőzés az megközelítette valamilyen szinten azt a színvonalat, ami ott van? Vagy még nagyon messze vagyunk attól?
Hát azért még messze vagyunk. Sokat kell dolgozni, és sokkal keményebb meccsek várnak majd ránk. Sok agresszív védekezésre, támadásra többet kell futnunk, de én úgy gondolom, hogy fel tudjuk venni az iramot.
Milyen hangulatban játszottátok le tegnap az utolsó perceket? Mert ott nagyon szoros volt még a vége is.
Mondhatni, hogy egy kis stresszel, de én úgy gondolom, hogy ezeket a stressz faktorokat addig és tovább kell tegyük magunkat, és szerintem koncentráltunk, és mint csapatodat tettük a végére.
Jas, ugye eddig veretlen volt a bajnokságban, Gergely Ákos edzőhöz fordulok. Elég rosszul kezdte a csapat a második fél időt, addig úgy fej-fej mellett haladtak, akkor ott volt egy ilyen gyors megugrása a jászvásáriaknak, amit sikerült időben megállítani. Utána fej-fej mellett haladtak a csapatok, átvettétek a vezetést, a vége előtt másfél perccel is még volt két gól előny, úgy akkor már érezted, hogy megvan?
Én attól a perctől kezdve, hogy bementem az öltözőbe, éreztem a lányokat, hogy ez az ő napjuk lesz.
Még a meccs előtt?
Igen. Az egy nagyon jó érzés volt. Végre láttam őket, hogy koncentráltak és higgadtan álltunk hozzá a mérkőzéshez. Nehéz mérkőzés volt taktikailag összeállítani a meccset, mivel nem mindenki teljesen van helyre jöve, még vannak sérültjeik is, ezek a sérülések, ezek nagyon régi sérülések, amiket még nem tudtuk felépíteni. Ugye nagyon nehéz volt, mivel szélsők nélkül játszottunk egész mérkőzésen. De szerencsére én amúgy is egy nyugodt ember vagyok, és nem vitt el a mérkőzés, és higgadtan tudtuk kezelni szerintem ezt az utolsó két percet. A lányok meg szünet után jól reagáltak, egész héten jól készültek.
Kívül azt az első három percet.
Azon nincsen semmi gond, ezt már beszéltük, és többen is mondták, hogy lehet jól játszani, kikapni, vagy rosszul játszani és nyerni. Ez szerintem egy ilyen mérkőzés volt. A lányok annak örvendek, hogy tudtam úgy cserélni őket, hogy frissebbek maradtak a végére. Frissebbek voltunk, mint a Jás. Ezért örvendek a lányoknak, mert tényleg megérdemelték, főleg az elmúlt egy hónapban, ami munkát belefektettek, le a kalappal előttük, csak dicsérni tudom őket. Tehetséges lányok, az első osztályhoz nagyon-nagyon sokat fog kelleni dolgozni, mivel nagy a különbség az első és a másodosztály között. Úgyhogy készülünk az elkövetkezendő periódusba, fel fog kelleni, vegyük a ritmust azzal, ami az első osztályba vár ránk.
Hát igen, ott egy teljesen más bajnokság zajlik, hogyha megnézzük egy kicsit a csapatokat, és ugye Besterce tegnap bajnoki címet nyert, tegnap hódította el a bajnoki címet, egy olyan csészemű Bukarest előtt, amelynek tudjuk, hogy mekkora a költségvetése, vagy csak sejtjük, hogy mekkora a költségvetése, de több millió euróra rúg, mind a ketten bajnokok, ligája szereplők, és ez csak tényleg a jéghegy csúcsa, ezen kívül még van jó néhány olyan csapat, aki rengeteg külföldit szerepeltet, és ugye nem titok, hogy nagyon sok külföldi játékos igazol a román bajnokságba, vonzó lett a román virágok ligája.
Nagyon-nagyon sok csapat van, aki nem csak a román játékosokra, hanem külföldi játékosokra bízza. Mi, amit a lányokkal is beszéltünk, és amit a vezetőség részéről is beszéltünk, és próbáljuk elérni azt, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy ez a keret kiarcolta magának azt a lehetőséget, hogy feljusson az első osztályba, mi szeretnénk rájuk alapozni, és természetesen a költségvetést után megszavazzák, annak függvényében, hogy milyen költségvetésünk lesz, szeretnénk normálisan erősíteni. Ez egy, szeretném azt gondolni, egy hosszú távú terv lesz, ami azt jelenti, hogy az elkövetkezendő egy-két évben szeretnénk egy ütőképes csapatot felépíteni. Normális, hogy nehéz lesz. Nehéz lesz olyan szempontból, mert olyan játékosok jönnek, akik rutinusok, akik világbajnokságon, Európa-bajnokságon szerepelnek, és velük felvenni a versenyt nem lesz egyszerű. Tehát itt nagyon-nagyon-nagyon sokat fog kelleni, dolgozzunk mi, mint stáb, a lányok, mind játékosok, nagyon nagy erőfeszítést kell beletenni, kell hinni abban a projektben, amit elkezdtünk, és erre alapozva csak munka, és menjünk előre.
Tegnap este kicsit próbáltam ugye az emlékeimben kutatni, hogy mikor is volt utoljára első osztályos csapata Marosvásárhelynek. Neked...
Ez egy 12 év.
12
éve volt, még egyszer feljutott az első osztályba, ugye egy év után vissza is lépett, mivel...
Nem sok sikerrel.
Nem sok sikerrel, mivel nagyon nehéz, tehát az első osztályban nagyon nehéz, mivel nagyon kiegyensúlyozott játékosok, és nagyon tapasztalt játékosok vannak, akik csak, ha nem is erőfeszítéssel, de csak rutinból tudnak egy meccset, meg mérkőzést megnyerni. Na, mivel ezzel kell felvegyük a versenyt, ami nem lesz egy egyszerű dolog, tehát ez még egyszer szeretném hangsúlyozni, elsősorban rutinos edzőkre is szükség lesz, játékosokra is szükség lesz, mivel a lányok fiatalok, azzal, hogy csak akarnak, nem lesz elég, mert az akarása ide kevés lesz, kell a tapasztalat, kell egy jó pár játékos, aki rutinosabban felt már első osztályban. Ezen dolgozunk most az elkövetkezendő periódusban, hogy olyan játékosokat tudjunk igazolni, aki tudja vinni ezt a nehezét a mérkőzéseknek.
Krisztina, te ott voltál a nagy disznódnál, igaz, amikor kiesett a csapat a Virágok Ligájából?
Igen, az volt az első évem ott. Kiestünk igazából azért, mert nem volt elég pénz a támogatásra, hogy maradjunk továbbra is. Sajnos ez így alakult, de én úgy gondolom, hogy minden úgy alakul, ahogy kell, hogy haza is tudjak jönni, és hogy feljussak a Vásárhelyi csapattal.
Igen, én arra szerettem volna rákérdezni, hogy milyen minőségű volt az a csapat. Megállta volna a helyét?
Megállta. Ott voltunk a középmezőnyben. Sok meccset is nyertünk, jó csapat volt. Voltak külföldi játékosok is, de úgy román játékosok is, akik ugyanúgy megtettek mindent a csapatért, de sajnos ez így alakult.
Jól alakult számunkra, Marosvásárhelyieknek. Örülünk, hogy itthon vagy, hiszen nagyon-nagyon hosszú tapasztalatod van. Ugye Győrnél voltál az akadémián, onnan kerültél majd haza. Mit találtál itt a csapatban, mikor hazajöttél? Azért tudtad, hogy hova jössz, hiszen elég gyakran látogattál hozzá, vagy legalábbis próbáltál.
Hát láttam az edzői stábon, és a lányokon is, hogy motiváltak, hogy látták, hogy van esélyük a feljutáshoz, és hogy szeretnének mindent megtenni, hogy sikerüljön. És ez motivált engem is, hogy hazajöjjek.
Apropó edzői stáb, Ákos, neked úgy az ölödbe pottyant ez a csapat egy adott pillanatban.
Igen.
Meséljünk egy kicsit erről a hallgatóinkról.
Utoljára, amikor beszélgettünk, akkor még erőnléti edzőként dolgoztam. Az volt az első funkcióm. Utána a szezon közepén felkértek, hogy vállaljam már, mint edző. Nem volt egyszerű, tehát ez az átállás nem egy egyszerű, mivel hogy erőnléti edzők edzőként van a feladatai, de mind edzőként totálisan más a szereped. Na, én akkor dupla szereppel mind erőnléti edző és mind edző kellett dolgozzak. Nem feltétlenül az elmúlt 10 évben nem arra készültem, hogy edző legyek. Gyors talpalót tartottam magamnak.
Elég jól sikerült.
Ami azt jelentette, hogy hát most 2 nap alatt videót tanultam vágni, onnantól kezdve meg taktikailag én is fel kellett készüljek. Mondjam azt, hogy szerencsém volt, hogy olyan kollégákkal tudtam együtt dolgozni a válogatottnál, akik tapasztaltak, rutinusabbak. Ezt szakmát lopni is kell.
Ez az és, minden szakmában és, így van, igen.
És mindedző, amíg edző vagy, addig van mindenkitől, akit tanulja. Szerencsére olyan kollégáim voltak, akiktől voltam itt tanuljak, úgyhogy nekik is elsősorban szeretném megköszönni, hogy együtt tudtunk dolgozni. Nem volt egyszerű. Mivel nem ez volt az első rálátásom, a csapatot nem első perctől, nem úgy készítettem, nem úgy készültünk, ahogy szeretném mindedző, hogy készüljön egy csapat. A lányok is át kellett szokjanak, ugye mindenről itt edzőből egyből edző lettem. Én is meg kellett szokjam, nehéz volt, de úgy érzem, hogy a lányok jól reagáltak és elfogadtak mindedző, úgyhogy közös munkával sikerült elérni ezt a célt.
De azért jó volt, hogy erőnléti edző is voltál, tehát ismerted a képességeiket.
Ezért is mondtam, hogy amikor még jobban mind a fizikális, meg mind az érzelmi világukat megismerve, könnyebben tudtam, és meg ráéreztem akkor, hogy mikor kell ezek a cseréket elvégezni. És úgy érzem, hogy a lányok is jól reagáltak, és ügyesen oda tettük magunkat. Ez egy csapatsport, és csapatként dolgoztunk. Én is, mind a stáb is, mind a lányok is szerintem oda tettük magunkat ehhez a feljutásért.
Te nem fogod tudni folytatni a Virágok Ligájában? A kispadon?
Ott már más kiírások vannak, hogy edző maradjon. Nem feltétlenül szeretnék edzőként dolgozni. Nem ez volt.
Elég volt?
Ez az elmúlt 6 hónapban vagy 2 évet öregettem, de nem számít, ez megért. Én úgy érzem, hogy a tegnapi győzelemért megérte. Nehéz volt. Nem tudom azt mondani, hú, de könnyű. Aki szeretne edző lenni, és annak készüljön, az főleg, hogyha kézilabdáról van szó, nagyon nagy, olyan szintre emelik ez már egy tudás szintet, hogy ilyen nappal csak ezzel kell foglalkozni. Én nekem a napi két edzés mellett nagyon sokat foglalkoztattam azzal, hogy csapatokat kielemezni, taktikailag összeállítani, figyelem előtt kellett tartani azt is, ugye a játékosok milyen állapotban vannak. Úgyhogy sokat dolgoztam ezen. Örvendek, hogy jó sült el. Még van 2 mérkőzés hátra, úgyhogy arra fokuszálunk. És onnantól tovább pedig a következő szezonra hangolódunk.
Fizikailag volt nehéz dolgozni a lányokkal, vagy mentálisan?
Ez egy csapos kérdés. Ez mind a két részét figyelembe kell venni, amikor egy sportolóval foglalkozunk. Mind a kettő nehéz volt. A lányok inkább érzelmileg működnek, mint sem a fiúk, de fizikálisan úgy érzem, hogy a lányok most jelen pillanatban nagyon jó állapotban vannak, de fizikálisan nem a fizikális része a gond.
Hát azt láttuk tegnap a meccsen is, hogy végén is jól szaladtak, úgyhogy még egy fél meccset biztos le tudtak volna játszani.
Én is úgy éreztem, hogy tehát fizikálisan nem a fizikális része volt, vagy a gond nálunk, hanem az a gond, hogy érzelmileg oda kell tegyék, és ezt a motiválást ki kell hozni belőlük, és úgy éreztem, hogy az elmúlt egy hétben napról napra jobban és jobban dolgoztak, úgyhogy én ezért is főleg annak örvendek, amikor bementünk az öltözőbe, láttam, hogy azt, amit a szemükben néztem, és láttam, hogy azt a motivációt, nem is kellett volna mondjak semmit, sem mehettünk volna már mérkőzés.
Krisztina, azt szokták mondani, hogy egy női sportcsapatban sokkal több klikkesedés van, mint a fiúknál. Igaz?
Igaz. Sajnos igen. A lányok inkább ilyen érzelmek kötötnek, hamarabb besértődnek, nehezebb, mint a fiúknál. De én úgy érzem, hogy bármi ellenére így összettük az utolsó meccs erejéig, az egész lány együtt volt, csapatként dolgoztunk, és csapatként meg is oldottuk.
Te mennyi felelősséget vállaltál magadra a tegnapi mérkőzésen? Tudatosan.
Én mindent beleadtam. Én teljes mértékben úgy voltam, hogy mindent beleadok. Én a vásárhelyi csapatért mindent megteszek, hisz ezért jöttem haza. Én úgy érzem, hogy sikerült is mindent megtennem.
Mennyire könnyű túllendülni azokon a szituációkon, amikor, és ugye Ákossal ezt beszéltük többször is a bajnokság folyamán, hogy a helyzet kihasználásban nem voltunk mindig a csúcson. Rengeteg helyzetünk volt, de rengeteget hibáztunk is. És ilyenkor hogy lehet átlépni ezeken, mikor zicsert hibázik mondjuk kétszer egymás után a csapat, vagy akár háromszor is?
Hát általában a hibák minden meccsben bekövetkeznek a túlakarás miatt, amikor túlakarod, és ez miatt hibázol, de át lehet lendülni. Én úgy gondolom, hogy mindig előtted a cél, és előtted a cél, akkor átlendülsz.
Automatikusan.
Így van.
Hát ezt az edző nem mindig így gondolja a kispadról.
Nekem az a mérkőzésem, amikor Román ellen játszottunk, és 27 kihagyott zicserünk volt egy-egy ellen a kapussal, na akkor öregettem. Akkor nagyon sokat öregettem. De ezeket a hibákat úgy érzem, hogy úgy meccsről meccsre sikerült csökkenteni. Tehát nem az volt, hogy folyton kihagyunk, hanem normális, ez most első osztályú csapatok is, Champions League-ben játszó csapatok is, hibáznak. Tehát ez a hiba az a játék része.
A kapus elkapja a fonalat, tehát ugye viszonylag nagy a kapu, a kapus előre jön, kezét, lábát szétteszi, vagy összezárja, vagy éppen valahogy, és mindig jó helyre teszi.
Ezeket a modern sport edző képzéseken ezeket úgy nevezik, hogy döntéshozatal, decision making, és ezeket a dolgokat, ezeket a döntéshozatalt kicsi korban már elkezdik tanítani a játékosoknak. Ugye ezt a metodust ide Romániában nagyon későn jutott el hozzánk, külföldi csapatok ezeket már használják, és kicsi kortól megtanulják azt, hogy döntéshozatal, ez most mindegy, hogy kapuradobásról, passzhelyzetről, irányváltoztatásról
akár
beszélünk.
Akár
védekezésről. Igen. Döntéshozatalról van szó, és ezt tanulják, hogy a rutinosabbá váljon. Én is próbálom alkalmazni a lányokon, hogy pont ezt a fókuszt, hogy amikor edzésen is fókuszált legyél, hogy pont ezeket, amikor mérkőzésbe kerülsz, akkor a döntéshozatalod már rutinos legyen. Tehát ne akkor találkozzál első alkalommal ilyen helyzette. Ez még sok munka van, ezért mondtam, hogy a lányok fiatalok, aminek örvendek, hogy jól reagálnak, és nyitottak a tanulásra, olyanok, mint egy szivacs, és szeretnének minél többet magukba szívni. Örvendek nekik, mivel tényleg jó hangulat volt, jó a hangulat a csapatban, csak szépet is jól tudok mondani róluk, úgyhogy.
Természetesen.
Ezek után...
A csapat mindössze 3 vereséget szenvedett a bajnokságban, egyet az alapszakaszban és 2 most a rájátszásban. Ez nem olyan rossz arány.
Nem rossz arány. Nem, én azt
egyáltalán
mondom, hogy...
Azt jelenti, hogy mentálisan... Ja, és viszonylag sok mérkőzést nyertetek meg egy góllal. Hogy ez most hogy alakult ki, hogy döntetlenről mentetek el egy góllal, vagy 3 gólról csökkent le egy góllalra, mindegy, de a lényeg az, hogy egy góllal sikerült behúzni a meccseket.
Ezt az már a mérkőzés a szezon elején már megbeszéltük, egész addig, ameddig egy góllal nyerünk, addig jól állunk. Tudom nagyon jól, és nehéz azt tartani, hogy és nem is lett volna annyira jó, hogy az összes mérkőzést megnyerjük, mivel a nyereségben nem igazán tanul az ember, hanem inkább amikor kikap egy mérkőzést, azután teszi jobban oda magát. Ugyanez történt a múlt héten is, mert amikor Stinca Bukaresten játszottunk, a mérkőzés a kezünkbe volt végigvezetve, jól haladtunk, és az utolsó 5 percben volt 2 hetes, 2 ellentámadás, még az utolsó 20 másodpercben is elvettük a labdát, és visszaadtuk nekik, úgyhogy azt a mérkőzést is meg lehetett volna nyerni, már múlt héten tudtunk volna ünnepelni, de úgy érzem, hogy az a vereség kellett ehhez a tegnapi nyereséghez, mivel nagyon oda tették magukat a lányok, tudták nagyon jó, hogy hibáztak, ők is, én is, mind edző, és akkor közösen minden közös munkával az egész hét fókusz az a Jásról szólt, és úgy érzem, hogy mindenki megtett mindent azért, hogy összehozzuk ezt a nyereséget.
Igen, ez az a mondás, amikor minden rosszban van valami jó. A bukaresti vereség összehozta ezt a csapatot olyanná, amilyenné, azt hiszem, soha nem láttuk ebbe a szezonban.
Én is.
Ennyire kompakt csapatként nem működtek még.
Én péntektől szombat egész vasárnapig amennyit dolgoztam én, hogy a lányokat olyan helyzetbe rakjam, hogy megkapják a úgy, mint védekezésben, úgy, mint támadásban jó helyzeteket tudjunk kialakítani. Ezt csak én tudom. De ez az én munkám volt, és úgy érzem, hogy jó döntéseket hoztam, mint edző, és úgy látom, hogy a lányok is jó helyzetbe jöttek. Tehát a forgatókönyv a fejemben már megvolt, és ezt amikor nyílt a mérkőzésen, meg helyesen tudtunk váltani, helyesen tudtunk cserélni. A lányok is jól reagáltak, kellettek ők is hozzá. Ezért mondom, hogy ez egy csapat munka volt, úgy, mint lányok, úgy, mint stáb részét.
Igen, és mindenki oda tette védekezésben, támadásban, és még beszéljünk egy kicsit a kapus teljesítményről. Krisztina, mit jelent egy olyan kapus, mint Andrea Cetraru a hátatok mögött?
Nagyon fontos. Ha nincs egy jó kapus, aki hozzátegyen a játékhoz, nagyon nehéz nyerni. Ha van egy jó kapus, ahogy Andrea minden meccsen hozzá tudott tenni, nagyon, nagyon szükség volt rá, és örülünk, hogy tegnap is ilyen jó aránya védett.
Mondjuk, ugye másodosztályról beszélünk, az ő képességei mondjuk a Virágok Ligájában mire lehet elég? Hogy látod?
Én úgy gondolom, hogy ott is hozzá tud majd tenni. Nagyon tehetséges, nagyon akar. Látszik rajta, hogy tényleg akarja, mindent hozzátesz, dolgozik is. Én úgy gondolom, hogy ott is jó formát fog hozni.
És érzi is.
És érzi is a labdát, energiával mindig, minden meccsen energiával van a csapattal, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon segíteni fog a jövő szezonban is.
Milyen itthon játszani? A saját közönség előtt, szülők előtt, barát előtt, élettárs előtt.
Nagyon jó, nagyon jó, nagyon örülök, hogy végre hazatértem ennyi idő után. Hihetetlen a szurkolók, a közönség. Én úgy gondolom, hogy nagyon ők is hozzátettek, mivel a sok szurkoló, hogy mellettünk van, azok is plusz energiát adnak, és remélem, hogy a jövő szezonban is minél többen jönnek majd.
Ugye másodosztályról beszélünk, sokszor 600, akár 800 néző is kilátogatott a meccsre. Volt valahol még az országban másodosztályban ennyi szurkoló?
Románnál. Románnál volt az a hangulat, amikor telcsarnok előtt játszottunk. Ennek én úgy érzem, és úgy gondolom, hogy a kézilabda egy nagyon dinamikus sport. Mi, amit megélünk a kispadon, meg a pályán, de amik a szurkolók megélnek a tribünbe, az véleményem szerint pont ez a dinamikája adja érdekessé és látványossá. Én ezért is szerettem bele a kézilabdába, mivel soha nem lehet eldönteni, mert egyszer vezet, egyszer kikapsz, egyszer, és minden ilyen másodperceken belül megváltozik, ez a közönség szempontjából.
Kosárlabda is ilyen tud lenni.
Ezért a csapatsport látványos. Látványos. Most én úgy vagyok vele, hogy nem akarok a futball ellen beszélni, de 90 perc alatt születik egy gól, vagy 0-0-ra végződik. Nem annyira látványosabb, mint a dinamikája a kézilabdának.
Vannak ellenpéldák, például múlt heti Paris Saint-Germain, Bayern München 5-4, úgyhogy...
Vannak jelen pillanatok, de... Hogy
szerencsére vannak még ilyen meccsek is.
Igen, amit én úgy gondolok, hogy ezért is választottam a kézilabdát, döntöttem a kézilabda mellett, mivel szeretem, tehát tényleg szerettem a kézilabdát, nagyon sokat áldoztam, nagyon sok lemondásról szólt, én mind edzőként, mind játékosként is, de úgy érzem, hogy az a sok lemondás a tegnapi nyereséghez vezetett.
Kifizette az egészet.
Így van.
Egy az egybe. Mennyire népszerű Romániában a kézilabda, hogy látjátok? Ugye van egy Bajnokok Ligája, most már Final Four-os szereplőnk, a Csesemi Bukarest. Volt egy Besterce, amelyik ott volt a legjobb 8 között. Ha a mi vidékünkről beszélünk, akkor ugye vannak, akik a Győrnek, vannak, akik a Ferencvárosnak is szurkolnak. Tehát itt nálunk úgy érzem, hogy halmozottan népszerű. De az ország többi részében, hogy látjátok? Ákos Krisztina.
Most, hogyha arról beszélünk, hogy például volt egy 3 hete itt szervezve a Kárpátok trófeája, és az ifjúsági válogatott, ugye itt szerepelt, román válogatott itt szerepelt Vásárhelyen, hogy milyen közönség volt, ezt ugyanúgy a Kézilabda Szövetségtől is visszajelzést kaptunk, hogy ilyen hangulatban nem kaptak ekkora támogatást szurkolás szempontjából, nem kaptak.
Egy ifjúsági
csapat nem kapott.
Illetve U21-es, tehát.
Igen. Most a kézilabda Romániába úgy érzem, hogy olyan szintre emelte főleg a lányok részéről a bajnokságot, hogy egész Európában nem ilyen erős a bajnokság. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy Besterc, arról beszélünk, hogy Bukarest, arról beszélünk, hogy Vulcsa.
Rapid,
akik olyan szintű játékot mutatnak, olyan válogatott játékosok jönnek.
Krajova.
Így van. Nagyon
Braila.
Nagybánya. Tehát nagyon sok jó csapat van, akik olyan játékosokat hoztak, és olyan játékosok vannak itt a román bajnokságban, amik egész Európában nem tudom, ha ilyen. Mi úgy gondolom, hogy Romániában a maga kézilabda az egyik legerősebb bajnokság.
Egész Európában. Egész szerintem Európában. A női kézilabda bajnokság, illetve a topban ott van, a top háromban biztos. Magyarországon ugye van három bajnokok ligája csapat, Romániában három bajnokok ligája csapat volt, van Franciaországban a Metz és a Brest, van Dádiában, Norvégiában, de a norvég játékosok mind Európa többi részén játszanak.
Igen, ők... Nekem volt szerencsém, amikor Braillán dolgoztam, a Dán másodedzővel együtt dolgozni, aki ugye elmondta maga, és bemutatta a Dán projekteket, ott 24 évesig ők nevelik, és utána engedik el a játékosokat, de olyan szintre emelik azokat a játékosokat, akik megtanulnak minden egyes dolgot, mit hogy kell csinálni, mint profi játékos, és utána igazolnak el. Ők eligazolnak, de ők 24 évesen megtanulnak el rendszert, utána hiába, hogy elmehetnek más klubokhoz, de amikor visszamennek ugyanabban a rendszerben, már tudják, hogy mit, hogy kell dolgozni. Nagyon komput a Dán, a norvég bajnokság, és maga a játékosoknak a rutinja nagyon jó ki van építve. Például beszélgettem, ugye Hajdú Katalin, aki Flensburghoz igazolt, mielőtt kiigazolt volna, velem dolgozott egy hónapot, és akkor most, amikor hazalátogat, mindig beszélgetünk, nekik az akadémiájuk, ahogy fel van építve, ott téged, mint sportoló felkészítenek a profi életre, profi sportra. Ők, például most mondok egy egyszerű példát, náluk nem úgy működik, hogy az étkezés, hogy megvan a kantinba, elmennek és kezükbe adják, hanem ők minden vasárnap leírnak egy listát, most egy egyszerű példát mondok, írnak egy listát, mire van szükségük, bevásárolnak nekik, és a hűtőjüket feltöltik. Te, mint játékos kell megkészítsed saját magadnak azt az ételt. Normális, hogy amikor oda kerül, hogy rutinos profi sportoló lesz, ő már kézzel kaphatóan megtanulja, megkapja azokat az eszközöket, hogy mit kell tegyen ahhoz, hogy profi sportoló legyen. Most csak egy példáról
beszéltünk. Tehát nem kell mástól.
Így van. Tehát most csak egy példáról szerettem volna beszélni, mert ő egy élő példa, aki Vásárhelyről indult el 18 évesen Bundesligába bemutatkozni, az egy óriási nagy teljesítmény. És nem tudom, mennyire értékelik a románok őt. És az ő energiabefektetését, azt, hogy lemondott barátról, barátnőről, családról, és 18 évesen fogta a csomagját, és elment Németországba, azért, hogy megkapja azt a környezetet, amiben tudjon fejlődni.
Krisztina kicsit így elhúzta a száját, hiszen lemondott barátról, családról. Hány évesen mentél ki Győrbe?
Én 13 éves voltam.
13 éves.
Úgyhogy én is mondhatom, hogy sokat feláldoztam.
Megérte?
Megérte. Én azt mondom, megérte minden pillanat. Igaz, 6 évet voltam Győrben, utána visszatértem Romániába az Zalaóra, ott voltam 3 évet, ami szintén nagyon nehéz volt, de szerintem jót tett a karrieremnek. Utána ugye Csiznadiére, és utána haza, úgyhogy szerintem megértem minden perc.
Ez a lényeg, hogyha így érzed, hogy megérte. Apropó, hogy akadémiák és hazai sportolók nevelése, hát most elkaszálták a Novák törvényt, amely ugye kötelezte volna a klubokat, hogy 40%-ban pályán lévő játékosok hazaiak legyenek. Nektek mi a véleményetek erről a törvényről? Vagy erről
Ezt most véleményem szerint én szeretném támogatni a román játékosokat. Én véleményem szerint van az a mondás, hogy ha én edzőként, ha van egy értékes játékos, román, ha akár román vagy külföldi játékosom, nekem az a feladatom, hogy egy olyan ütőképes csapatot csináljak, és a lehető legjobb játékosokat a helyzetbe rakjam. Most, hogyha egy román játékos mellett van egy külföldi játékos, akinek az értéke úgymond vagy jobban játszik, vagy értékesebb, én, mint edző, azt a román játékosnak az a szerepem, hogy felemeljem. Na, az első osztályban már nincs meg ez a türelem, hogy én a játékosoknak a szintjét emelem, hanem a játékos részéről kell jön ez az akarási vágy, hogy bemutassa, hogy igenis jobb akarok lenni. Most lehet, hogy a román játékosoknak van egy kényelmi zónájuk, hogy megkapják azt az X összeget, amiért úgy érzi, hogy neki megír jobb kispadon is ülni, viszont van az a részei a román játékosoknak, akik azt mondják, hogy én nem akarok másod hegedűs lenni, én nem akarok lenni az S. És akkor elkezd olyan szinten dolgozni, hogy felvegye a versengést a külföldi csapat, a külföldi játékossal. Ezért véleményem szerint azok a játékosok, akik tényleg akarnak, és dolgoznak, és keményen dolgoznak, lehet az román külföldi játékos is. Én mindedzőn nem fogom a kispadon rakni azért, mert román.
Neked az eredmény számít.
Nekem az eredmény számít. És akkor most te, mint játékos, nem kell egy törvényt adjak azért, hogy téged védjelek. Nem te kell megmutassad azt, hogy mit akarsz, és helyet akarsz állni azon a szinten, akkor tedd oda a csontot, dolgozzá, és vedd fel a versengést a külföldi játékosokkal. Most, hogyha most mondjuk egy példát, nekünk célkitűzésünk az, hogy a Bajnokok Ligába jussak, és csak román játékosokkal, most jelen pillanatban úgy érzem, hogy a román játékosok nincsenek azon a szinten, mint a külföldi játékosok.
Hát szerintem, ha a román válogatottat leigazolod első és másodsorral együtt, akkor sem tudod megverni a külföldiekkel felálló.
Nem, így egyetértek. De most, hogyha a román játékosokban óriási nagy a tehetség, tehát román szint, román bajnokság új lányoknál, mi fiúknál tehetség van. A munka, a lemondás, s amivel jár az élsport, ezek az eszközökre van nekik szükségük, hogy oda jussanak, ahova a helyünk van. Ugye a román válogatottak készülök június közepétől júliusba a Európa-bajnokságra, és velük is ugyanez a veszekedésem, és ugyanez a beszélgetésem van, hogy fiúk, nagy ügyesek vagytok, de az ügyesség nem elég.
Nagyon röviden Krisztinától is megkérdezem, hogy neki mi a véleménye erről a 40%-ról. Örülnél, hogyha így kerülnél pályára, hogy benne vagy a 40%-ban, vagy inkább, hogy kiharcoljad a helyed?
Nem, persze egyértelműen az, hogy kiharcod a helyed, ez a legfontosabb, ahogy mondta Ákos is. Itt az a lényeg, hogy ki hogy dolgozik, mennyire érdemli meg, hogy játszon. Én már voltam első osztályban, én úgy gondolom, nem mondanám azt, hogy nem érdemlik meg a román játékosok. Én úgy gondolom, hogy voltak olyan periódusok, ahol igen, egy kicsit félrébb rakták a román játékosokat, de az nem azt jelenti, hogy így láthatjuk a román válogatottba is, hogy hiába várunk el nagy eredményt tőlük, ha a legtöbb román játékos csak ül a padon.
Igen, ez már egy másik műsor témája, hogy miért ül a padon, hogy miért preferálják a külföldieket, lehet, hogy ugyanolyan jó, lehet, hogy nem olyan jó, lehet, hogy más a mentalitás. Minden esetre örüljünk annak, hogy a jövőtől láthatunk minőségi kézilabdát Marosvásárhelyen. Tóth Krisztina, Gergely Ákos, köszönöm, hogy itt voltatok.
Mi is köszönjük a meghívást.
Köszönjük.
Még két meccs van hátra, Mióvenyben, illetve itthon a Sepsi Szikkel.